korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Evezza mérje, 163. adás. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, a kevesebb telefonálónak a titkát próbálom megfejteni, de azt hiszem azzal áll összefüggésbe, sajnálatos ténnyel, ugye, hogy nehezebb a hozzáférhetőség, most reméljük, hogy csak átmenetileg. Mindenkit biztatok arra, hogy akinek csak van internete, mindenképpen próbálja azon hallgatni a Mária Rádiót, amíg meg nem oldódik a probléma, hiszen ma már nagyon sok embernek van. Volt egy 95 éves hívő hölgy, aki 95 éves korában is internetezett, naprakészen volt, mindennel, minden tudott követni. Hát csak példának mondom, hogy ez nem köthető fiatal korhoz, ez az Isten által adott eszköz, amit jóra próbálunk használni. Következik az ítélet előkészítése a Jelenések könyvéből. Egy égen szálló angyal kezében az örök evangélium meghirdeti az ítélet óráját, és Isten imádatára hív fel minden teremtményt. Többször mondtam azt, hogy a Jelenések könyve nem egy lineáris, hosszú történet, hanem mindig visszatér az alaptémához, de azért mégiscsak van egy célja, az Isten végső dicsősége és országa, és e felé azért közeledünk, de sok minden ismétlődik, de mindig más és más képekkel ez a szép benne. Tehát itt most meghirdetik az ítélet óráját, és az első lépcsőfok ebben Babilon összeomlása. Egy másik angyal kihirdeti Babilon összeomlását, mégpedig nagyon szépen mondja ezeket, hogy összedőlt a nagy Babilon, és akkor most erről fogunk beszélni, hogy mit is jelent ez a Babilon szó, ugye már többször előkerült, tehát babiloni fogság olyan mély nyomot hagyott a választott népben, Izraelben, olyan sok lelki sebet okozott, hogy minden Isten ellenes hatalom, Izrael ellen támadó ellenség gyűjtő szimbóluma, gyűjtő fogalma lett. Babilon már nem egy birodalom csupán, hanem általános fogalom, kép. Akár Róma is lehet, de nem csak az, hanem a későbbi korokban minden Isten ellenes hatalomnak a szimbóluma. Egyébként ugye tudjuk, hogy volt Ó Babiloni Birodalom, Új Babiloni Birodalom, és Izraellel nagyon sokszor kapcsolatban állt, néha szövetségben is ilyen is volt, de a legnagyobb katasztrófa, a legnagyobb seb, ugye a Nabukodnecár, vagy más néven Nabukodonozor által előidézett pusztulás, amikor a jeruzsálemi templom elpusztult először, és jött a jeruzsálemi 70 éves fogság. És ezért aztán ettől kezdve hát minden istenellenes hatalom szimbóluma lett, nem a földrajzi, történelmi Babilonra gondoltak most már csupán. Akár, hát mondtam, Róma is lehet, Róma szót nem akarja kiejteni érthető okokból, ezért Babilont mond. De most mi volt ugye Babilonnak kapcsolatos megjegyzés, hogy nem csak Babilon, hanem mindazok összeomlanak, akik a Babilon paráznaságának tüzes borával megrészegültek. Hát most itt megállunk egy picit újból. A bor is lehet pozitív jelentésű, Isten alkotása, de negatív jelentőségű a haragnak a kejhét inni, ez is egy bibliai kifejezés. Beszéljünk a paráznaságról, mégpedig a bibliai fogalmáról. Elsősorban lelki, szellemi jelentése van. Tehát itt most nem szó szerint a házasságtörés, vagy szó szerinti paráznaságról van szó, bár majd kitérünk még erre is, lelki jelentőségű. Pogány isteneket imádni, ezek kultuszain részt venni, ez is paráznaság. Némely kultusz valóban is tartalmazott orgiasztikus elemeket, tehát például papnők voltak bizonyos szolgáltatásokra, vagy papfiúk, ugye ezért mondtam, hogy orgiasztikus, tehát összekapcsolódott egyes isteneknek a kultusza ezzel, de van egy mélyebb értelme ennek a paráznaságnak, ezt is már többször mondtuk. Isten a vőlegény, Izrael a menyasszony, Jelenések könyve, Ózsás próféta könyve, és még számos helyen. Ha tehát Izrael elhagyja kedvesét, ez házasságtörés a proféták szemléletes ábrázolásában, tehát hogyha Izrael rátér a bálványimádás útjára, akkor paráznaságot követ el. Ez a menyasszony vőlegény hasonlat olyan szép és olyan mély, hogy később aztán maga az Úr is felhasználja az Isten országának az érzékeltetésére, akár a királyi mennyegző, akár a tízszűz hasonlatok, de Pál apostol is, amikor az első korintusi levélben mondja, hogy ugyanezt felhasználva, csak más szavak, hogy Krisztus a vőlegény, az egyház a menyasszony. Tehát ez a Babilon összeomlása és pusztulása. Egy harmadik angyal kihirdeti, hogy mindaz, aki imádta a vadállatot, annak szobrát, viselte jelét a karján, homlokán az inni fog Isten tüzes borával, borából, megint a bor, ugye, jót is jelent, rosszat is jelent. Ugyanakkor kihirdeti, hogy az álhatatosak viszont boldogok lesznek. Csak jelzem, ugye tudjuk, hogy a homlokon és a karon valaki viselte a vadállat jelét vagy számát, ugye akkor az azt jelenti, hogy hozzá tartozik, mint a rabszolgáknak a jele, ugye ezt a hasonlatot használja fel a Szentíró. A számát, a vadállat számát már megfejtettük, ugye. Boldogok, akik az Úrban halnak meg, ezt viszont sokszor olvassuk a halottakért mondott liturgiában, szentmisében. Tehát akik nem imádták a vadállatot, azok boldogok. Most egy megjegyzés, egy pici ismétlés, ezért ne tessenek haragudni. Már többször említettük, hogy az üdvösség és a kárhozat helyei és képei igen színesek és szemléletesek, eredeti helyük többnyire ószövetsége, vagy esetleg egy apokrif írás. Mi nem a szemléltető eszközökben, hanem a szemléltetett igazságokban hiszünk. Tehát nem abban, hogy hogy festi le a kárhozatot vagy a poklot, ez nekünk egy óriási segítő eszközünk, és ugyanakkor költői magasságban vannak ezek a leírások, de akkor csodáljuk az eszközöket, de nem bennük hiszünk, hanem a kinyilatkoztató Istenben és a kinyilatkoztatásban. Tehát gondoljunk a pokolnak a számtalan leírására, megfestésére, megrajzolására, tehát ezek a képek, amik csak egy lépcsők az igazság felé. Jön az aratás. A végső időket igen szemléletesen aratásnak nevezi a szerző, tehát megérett valami. Ezt szoktuk mondani a hétköznapi beszédben is, hogy na most már ez megérett, tehát megérett a világ az aratásra, az ítéletre, egy fehér felhő meg is jelenik az emberfia, maga az emberfia. Az emberfia szó Dániel prófétától származik, és a legtöbbször az Új Szövetségben Máté evangéliumában szerepel. Az emberfi a kezében van egy éles sarló, ugye az alatásra. Egy angyal kiáltására az emberfi a sarlóját a földre hajítja, tehát átadja mintegy a megbízatást, és megkezdődik az aratás. Egy másik angyal metszőkés hord magánál, ennek majd később lesz jelentősége. A metszőkés a szőlőre vonatkozik. Van egy harmadik angyal, akinek hatalma van a tűz fölött, ez aztán fölszólítja a metszőkést hordozó angyalt, hogy kezdje el a szüretet. Hát a aratás és a szüret ugyanaz, csak más-más képekkel beérett az idő, eljött az idő, aratás, szüret. De viszont, jaj, az osztályfőnökünk, ezt hányszor mondta a Szalézia, hogy nem szabad mondani, viszont a föld szőlője nem szőlő, hanem jelképes termés, az Isten halagjának nagy sajtójába helyezik a szőlőt, és hatalmas mennyiségű vér folyt. Hát ezeket kicsit nehéz olvasni, de mindig arra gondoljunk, hogy rengeteg ószövetségi és profétisztikus hasonlatot vesz át a szerző. Tehát aratás és a szüret ugyanaz, csak igen erős és hatásos képek, tehát, ahogy mondottam, az aratás és szüret erősen ószövetségi kép Isten nagy napjának érzékeltetésére. Sokszor igen nehéz feladat, hogy visszataláljunk az evangélium Isten képéhez. Én is sokszor szinte elveszek benne a csodálatos képekben, de mindig érzem azt, hogy azért az evangélium mégiscsak egy tiszta ösvény, ez is az, csak egészen másképp, és sokszor keresni kell újból, ezért elég ritkán szoktuk olvasni a Jelenések könyvét. Ez biztos a testvérek is észrevették, hogy alig-alig olvassuk a Jelenések könyvét, egyes részleteket, adventi részleteket, vagy például a 144 ezerről szóló részt, ugye a minden szentekkor, a napba öltözött asszony, nagy boldog asszonykor, óvatosan úgy tudom, hogy a keleti egyház szentmisén egyáltalán nem olvassa fel a Jelenések könyvét. Éppen ezért, nem kell hozzá nagy tudás, de valami kis készület, mert nehéz. Hát látjuk, hogy könnyű kimondanom, hogy egy evangélium van, de mégis amikor keressük az örömhírt, akkor sokszor nehezen találjuk meg. És ez a prófétai könyv semmiféle új kinyilatkoztatást nem tartalmaz, mégis olyan gazdag benne a sok kölcsönvet ószövetségi kép és színes leírás, hogy ahogy már mondottam, nehezen találjuk meg az egyetlen üzenetet. Ez az egyetlen üzenet pedig nem más, mint Krisztus győzelme és végső megbékélés Isten örök országában. A elkövetkezendő hét csésze kiöntése is ilyesmi lesz. Többször látunk már hasonlót a hetes szám foglalatában, lovasok, harsonaszok, pecsétek, és akkor kezdődik a hét csésze kiöntése, megint egy nagy égi istentiszteletet látunk, amelyet már többször láttunk, mindig egy kis variációval, és a helyszín az idealizált templom, tehát a földi templom egyes alkotó elemei megjelennek az égi templomban, megdicsőlt formában, a jelenlévők, a nyitókép résztvevő, itt most csak a négy élőlény van jelen, a választottak pedig a zsoltárokhoz hasonló hála éneket énekelnek. A templom még zárva van, az égi templom, és majd nem sokára elkezdődik a hét csésze kiöntése.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.